Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kapocsi Ifjúság Segítő Magazin következik. A hazai gyermekszegénységről és a gyermekéhezésről Darvas Ágnessel beszélgetünk.
Wenda ngendolo yambote kifilaka nangako.
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, és Szabó András vagyok, most hát meg kell mutatkoznom, még az is ide tartozik. Igen.
Jó estét, szervusz.
Nehéz témára vállalkozunk, és ugye a naponta azért a médiumok rengeteg változatában most naponta beszélgetünk arról, gyermekéhezés, meg ugye van Magyarországon gyermekéhezés, és ma is foglalkozott a témával a parlament, mert ugye a Nemzeti Minimum Program ugye kezdeményezője egy tervezettel próbáltak mindenképpen a parlament számára értelmezhetővé tenni egy olyan feladatot, hogy ne legyenek Magyarországon éhes gyerekek. És ez a program mindenképpen tiszteletre méltó, de hogy a parlament reagál, ez pont arról szól, hogy tulajdonképpen ezt a történetet ezen a módon nem biztos, hogy fogják tudni kezelni. Ma a parlament nem vetett át sorozatába ezt a témát. Uh-huh. Meglepett?
Hát nem. Sajnos nem lepett meg. És nagyon, nagyon jól mutatja azt, hogy gyerekszegénység, meg szegénység, általában szegénység témakörben, tehát ugye ez egy alapvetés, azt kell mondanom, hogy politikai akarat nélkül ez nem megy. Uh-huh. Tehát csak olyan országok tudnak sikeres stratégiát megvalósítani a szegénység csökkentése, nem mondom, hogy felszámolása, de radikális csökkentése érdekében, ahol erre politikai akarat van, ami azt is jelenti, ugye a politikai akarat, hogy egyrészt a pártok között egy viszonylagos konszenzus van ebben a kérdésben, másrészt, hogy a kormányzó párt vagy pártok, attól függ, hol járunk, mögé állnak ennek a törekvésnek, és a költségvetés tervezésétől a jogszabályok alkotásáig ezt megpróbálják érvényesíteni. Enélkül nem megy. Na most látható, hogy Magyarországon nincsen politikai akarat. Ez egyszerűen döbbenetes, hogy attól, hogy most melyik oldalon álló politikus írta alá, vagy nem írta alá ezt a minimum javaslatot, ez meghatározhatja azt, hogy a kormány úgy dönt, hogy ez oly mértékben baloldali program lenne, hogy ehhez ő nem tudja a nevét adni. Tehát döbbenetes a történet. Én azt gondolom, hogy érthetetlen.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye tulajdonképpen a politikai a közös akarat, ugye ez mindig a minden egyes ilyen kezdeményezés mögött mindig látványosan kihangsúlyozódott, mint például a Nemzeti Minimum Programnak ugye a szövegezése, és mindig arról szólt, hogy folyamatosan, hogy minden párt bennünket támogat. Uh-huh. És akkor ugye kiderül ugye a parlament ugye a Jóléti Bizottságában, hogy nem feltétlenül áll ez így meg, és tulajdonképpen nem biztos, hogy ebben az értelemben, hogy is mondjam, igazából érdemi volt ez a politikai akarat. Valószínűleg valaki figyelmetlenül aláírta, hogy valahol nem igazán figyel. Tehát nincsen politikai konzekvencia, de egyébként amióta szegénységprogramról beszélgettünk, és mindig vannak ilyen parlamenti döntések, majdnem minden esetben egyébként az ilyen nagyon látványos akaratok, azok mindig konszenzussal szoktak történni. Tehát most nem szeretnék visszamenőleg idézni, hogy hány és hány alkalommal voltak erre látványos döntések. Az érdemi intézkedések viszont abban a pillanatban, amikor ez mondjuk költségvetést érint, vagy struktúrát érint, akkor ez már nem.
Hát ez igen, ez így van. Itt most, mondjuk most az a különleges helyzet, azt hiszem, ugye, mert bármely kormány bárhol megteheti, és bármely parlament, hogy elfogad valami nagyon... nem tudom, elfogad valamit, és utána aztán a végrehajtásban elmarad vele, de itt nagyon hangsúlyosan ki lett mondva, hogy az egész problémakörnek, tehát hogy ezt a baloldal tematizálta, és ezért a adott esetben a jobb oldal ehhez nem csatlakozhat, tehát ez egy most a nagyobbik probléma szerintem, hogy milyen indoklást tesz emögé, még ezen kívül, mert ugye ezen kívül, hogy ez túlságosan átpolitizálódott bizonyos nézetek szerint, ezen kívül ugye a másik, ami most elhangzik, nem tudom, most már amióta ez az egész ugye napirenden van, és most már egy ideje napirenden van, az az, hogy hát nem is létezik az a probléma, mert hogy ezt ez a kormány már megoldotta.
Igen, igen, most arra utalsz, ugye, hogy Hegedű Zsuzsa aki jött.
Nem, Hegedű Zsuzsára nem szeretnék utalni, mert Hegedű Zsuzsa, én azt gondolom, hogy tényleg Hegedű Zsuzsa oly mértékben, tehát én szociológus vagyok, én szeretnék szociológus maradni.
Ő is azt mondja magára.
De ezért mondom, hogy én azt gondolom, hogy Hegedű Zsuzsa most a saját szakmájától, amit különben nagyon jól művelt hosszú évtizedekig, tehát teljes mértékben eltávolodott, és azért sem értem ezt a dolgot, mert Hegedű Zsuzsa a mi ő kormány biztos, vagy nem,
nem
tudom,
tanácsadó.
Tanácsadó. Az egyik kollégám azt mondta, hogy Hegedű Zsuzsa azért nem látott olyan gyerekeket, akiknek délután, négy után nem tudtak a szüleik enni adni, mert hogy elfelejtett kiszáll, amikor lement ő vidékre, csak elfelejtett kiszállni a kocsiából és bemenni egy családhoz, egy házba. De inkább azt szeretném mondani, hogy a parlament,
igen,
tehát ami mindezeket tárgyalja, ugye a parlamentnek létezik ez a, az előtte ismertet, hogy hogy hívják ezt, ez az információs szolgálata, tehát a képviselők kapnak egy, meg az érdeklődő állampolgárok kapnak egy rövid leírást a helyzetről.
Ez egy nyilvános információ.
Teljesen nyilvános, tehát ez az interneten elérhető mindenki számára. Magához a törvényhez kapcsolódóan vannak ezek föltéve, és ott van egy gyermekétkeztetés anyag most, aminek a negyedik oldalán azt lehet olvasni, hogy Magyarországon nagyjából 36-54 ezer gyerek rendszeresen éhezik, ez az OECD 2015-ös felméréséből van, több mint 200 ezer pedig időnként nem jött megfelelő mennyiségű élelemhez. Ők a krízisehezők vagy az időszakos éhezők. A szakemberek megkülönböztetnek mennyiségi és minőségi alultápláltságot, előbbi az alultápláltsághoz a mennyiségi, míg a nem megfelelő étrend elhízáshoz vezet, és utána még ezt fokozza, hogy hogyan növeli mindez a krónikus betegségeket. Idéz egy másikat, OECD tagországokat érintő 2014-es Gallup kutatás szerint a gyermekes családok 47%-ának gond az élelmiszerek beszerzése. Magyarország ezzel az OECD tagországok közül Törökország után a második legrosszabb helyen áll. Na most azt szeretném kérdezni, hogy akkor miről be... Tehát, hogy
hát ők ezt ugyanúgy olvashatták, mint ahogy most te felolvastad
van,
nekünk.
Ez így van. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát mi folyik itt? Milyen fajta háború folyik itt? Most idézőjeles háború. A szegény gyerekek, és itt most a szegény gyerekek, a szegény-szegény gyerekek kárára. Tehát...
Hát én is ezt szeretném megkezdeni, és azért is hívtalak, hogy tulajdonképpen egy kicsit világítsuk meg, hogy mi van a hátterében ennek a dolognak, egy ilyen, hogyan lehet az egészet értelmezni, mert ugye azt mondjuk, hogy a gyerekéhezés, a gyerekszegénységnek egy nagyon-nagyon durva megjelenési formája, és valahol beleágyazódik egy nagyon általános és nagyon rossz alaphelyzetbe, a gyerekeknek a felnőtté válása ebben az értelemben több, mint problematikus, ugye, és egy nagy számú gyerekről van szó, és ez nem a friss élményünk, ez most már sok-sok évre visszamenőleg érvényes igazság. Tehát, hogyha ezzel kellene foglalkozni, át kéne néznünk, hogy egészen az egész milyen összefüggési rendszerben jelenik meg, mint direkt éhezés. Ugye, mert azt lehet mondani, hogy amennyire érzékelem például, hogy nagyon sok olyan adat arról szól, hogy a gyerekéhezés nem is, a gyerekszegénységet nem is lehet azonosítani, mert ugye az a családokon keresztül van. Tehát kicsit beszéljünk már a gyerekszegénységről önmagában, aminek ez a változata most megjelent. Mert valószínűleg egy kicsit nem jól közelítjük a dolgot. Tehát a gyerekéhezés ugye egy pillanatnyi házi feladata a mai a kormányzatnak, azonnal kell gyerekeknek enni adni, de ennek a feltétele, hogy a gyerekek rendszeresen táplálkozzanak, az egy nagyon komplett és nagyon sok feladatból álló lépéssort igényel. Jól mondom?
Hát egyrészt jól mondod, másrészt tényleg úgy van, hogy a gyerek, ugye a gyerekszegénység, mint általában a szegénység nem egy egydimenziós történet. Tehát ez nem az. Arról van itt szó, hogy pusztán arról lenne szó, hogy ideig, óráig valakinek nincsen, mondjuk egy családnak nincsen pénze, és akkor nem jut pénz élelmiszerre. Na most, mivel, hogy ez egy nagyon összetett dolog, aminek a hátterében elsősorban a foglalkoztatás áll, a szülők foglalkoztatása, rendszeres foglalkoztatása, és a szülők tisztes bérezése, ugye a valószínűleg a hosszú távú megoldás semmiképpen nem ott keresendő, hogy ideig, óráig hogy segélyezzük, vagy segítjük a családokat ilyen-olyan módon. Tehát a valódi megoldás az az, ami a foglalkoztatásra, az oktatásra, tehát megadja az esélyt a gyerekeknek, hogy ők kitörjenek mondjuk abból a helyzetből, amiben beleszülettek, az egészségügyi ellátások hozzáférhetőségén keresztül, a szolgáltatások rendelkezésére, nagyon-nagyon sok minden. Na most ugye az, hogy a családok anyagi biztonságban legyenek, tehát, hogy a jövedelem az kalkulálható, és egy biztonságos, nem luxus megélhetésről beszélünk, egy biztonságos megélhetést jelentsen, amiben az is belefér, hogyha bármelyikünk csinál a saját kiadásairól, ugye hova is költjük azt a sok pénzt, és az ember elővesz egy kockás füzetet, és elkezdi írni, és rájön, hogy minden hónapban van valami rendkívüli kiadás például. Most ezeknek a családoknak is van valami rendkívüli kiadásuk, de ez aztán biztos, hogy nem fér bele, illetve ha belefér, akkor ezt valahonnan el kell venni. Na, de térjünk vissza oda, hogy anyagi biztonság. Uh-huh. Ugye anyagi biztonság akkor van, hogyha van kereső a családban, és annak van valami tisztességes bére. Meg kell, hogy, tehát azt is tudni kell, hogy önmagában a foglalkoztatás nem véd meg a szegénységtől. Uh-huh. Tehát, hogyha nagyon nyomott bérekért dolgoznak az emberek, az nem tud megvédeni attól, hogy nélkülözésben éljen valaki. Tehát önmagában még a foglalkoztatás sem elég. De ezt a gondolatot hadd vigyük végig.
Igen.
Az anyagi biztonságot úgy is lehet segíteni, amellett, hogy törekszünk a foglalkoztatás kiterjesztésére, hogy a gyerekkel kapcsolatos kiadások egy részét biztosítja a köz. Uh-huh. És például egy ilyen dolog a gyerek étkezés. Tehát az, hogy a gyerek, amikor bölcsődébe, óvodába, iskolába van, étkezésben részesüljön. Mert hogy ez...
Azt mondják, hogy ez megoldódott.
De ez egyrészt nem oldódott meg, azt majd elmondjuk a szünet után, hogy nem oldódott meg, de bocsánat, de hogy nem csak az a baj, hogy ez nem oldódott meg, ugye ez akkor segítség, hogyha ez az a jár, hogy ebben támogatást nyújt az állam. Látom, hogy nagyon szünetet kéne tartani.
Nem.
Na, tehát, hogy ugye ez egy eszköz erre. Na most azt szeretném mondani, amikor Magyarországon elkezdődtek azok a fajta kutatások, amik a gyereket már tehát a gyerekként nézték, a gyerek szükségleteket. Tehát nem azt nézték, hogy szegénység hogy fordul elő háztartásokban, hanem hogy a gyerekek szükségletei mennyire kielégítettek a különböző háztartásokban, ilyen kutatás volt sok. Ugye akkor még ez, most mondjuk azt, hogy ez vagyunk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, az, hogy egy gyerek nem jut napjanta háromszor étkezéshez, ez mindig ott volt, de még a legszegényebb csoportokban is az is sok volt, 1-2%, de az is soknak számít, mert én azt gondolom, hogy tényleg nem éhezhet a 21. században Európában egy gyerek.
Teljesen
de ez a probléma, és erről hát bárkit, hogyha elmész vidékre, és megkérdezel óvónőt, tanárnőt, szociális munkást, adott esetben polgármestert, hogy milyen mértékben tapasztalják a helyzet romlását ezen a téren, tehát hogy a gyerekek hogy mennek be hétfőn az óvodába, iskolába, ha nyáron csinálsz egy tábort, és az 10-kor kezdi a programot, hogy állnak már ott 9-kor a gyerekek, mert tudják, hogy 10 óraival kezdődik. Ha bármilyen foglalkozást csinálsz, szabadidőst, elképzelhetetlen anélkül, hogy ne adjál vajas kenyeret, zsíros kenyeret, almát és kekszet, tehát, hogy ez nagyon-nagyon nagy mértékben felerősödött. Ez a szükséglet, és ez az egész probléma. Na most, hogy mi történt itt az elmúlt 10 évben mondjuk ezen a területen, valóban az történt, hogy még annó, még talán a Medgyessy kormány elkezdte bevezetni az ingyenes, tehát azoknak a gyerekeknek, akik segélyezett gyerekek, most hagyjuk is, hogy tehát egy bizonyos jövedelem határ alatt élnek, azoknak a gyerekeknek az ingyenes étkezését először az óvodában, bölcsödében, aztán az általános iskola alsó tagozatán, és aztán szépen fokozatosan az 5., 6., 7., 8. osztályba. 2009-ben eljutottunk a 8. osztályosokig, utána jöttek volna ugye a középiskolások, mert ott is vannak gyerekek, és nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, mondjuk a szakiskolákban, mindezt mindenki tudja. Na, ez a kiterjesztés azóta nem történt meg. Benne van a jelenlegi kormány nemzeti fejlesztési stratégiájában, benne van annak intézkedési tervében, hogy ez 2011-ben meg kell lépni. Ez a lépés valahogy elmaradt. Azóta se történt meg. Tehát itt kiterjesztés nem történt. Tulajdonképpen a gyerek étkeztetés területén egyetlen egy nagyon lényeges fejlesztés történt az idei évben különben, az idei tanév kezdetén, azzal, hogy a bölcsödébe és az óvodába járó gyerekeknél ezt a bizonyos jövedelem határt, ami a segélyezésnél most 37.050 forint, tehát az alatti egyfőre jutó jövedelem esetén jogosultak a családok az ingyenes gyerekétkeztetésre, ezt ebben a két intézményben felemelte 90.000 forintra. Tehát ez azt jelenti, és ez különben a kormánynak a törvény benyújtásához csatlakozó indoklásában nagyon szépen le is van írva, hogy ez az alsó jövedelmi, tehát az alsó jövedelmi rétegekben első, második decilisben, tehát a legrosszabb helyzetű 20%-nál semmit nem jelent, mert már ők addig is ingyenes étkeztetésre voltak jogosultak. Akiknél ez jelent valamit, az a harmadik, hetedik decilis, tehát a közép. A masszív közép réteg, vagy nevezük most mindegy, úgyhogy a középső decilisek legalábbis, nem mondom azt, hogy középrétek.
Csak hallgatoknak, a decilis igazából ilyen százalékcsoportnak nevezném, nem tudok jobbat mondani.
Hát ez azt jelenti a decilis, hogyha fogjuk Magyarország népességét, és sorba állítjuk jövedelem szerint, és 10 egyenlő részre osztjuk, ugye az alsó két decilisben van 2 millió ember, azok közül kb. 630 ezer a gyerek, tehát őket nem érintette ez a dolog. Érintett a 6 éven aluliak közül kb. 300 ezer gyereket, akik valahol a középső jövedelmi szinten élnek.
Les autres worries, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration. Let your heart follow the rhythm when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation.
You've
got the good sensation. You've got.
Kapus Ifjúság Segítő Magazinban a hazai gyermekszegénységről és a gyermekérzésről kezdtünk el beszélgetni Darvas Ágnessel, pont azért, mert annak az apropóján, hogy az elmúlt időszakban többféle kezdeményezés megjelent az éhezés, gyerekéhezés címén, és kibukott az, hogy közel 40-50 ezer gyerek, mindenféle számokat lehet mondani, tehát azt mondom, az 50 ezer mondjuk egy ilyen átlagszám, amelyik tényszerűen minden nap éhes, és ugye ez egy rettentő szám, egy borzasztó szám 21. század kellős közepén, és azt mondták civilek és mindenki más, hogy ezzel feltétlenül kéne foglalkozni, és egészen a parlamentig is eljutottak, amiben aztán a Népületi Bizottság visszaverte, és ma is tárgyaltak tulajdonképpen a parlamentben erről, és azt próbáltuk kicsit összerakni, ez a dolog sokkal összetettebb dolog, mint amennyire látszik, és nem nulláról kezdődik, nem ebben az évben kezdődött ez a probléma, sok-sok évvel ezelőtt is már megjelent ez a dolog, hogy éhesek a gyerekek. És ugye az éhezéssel nem tudtuk le a szegénységet önmagába, hisz a gyerekek esélyei, lehetőségei, hogy hogyan lehessenek normális, tisztes polgárok, annak csak egy eleme, hogy rendesen egyenek. És ugye idézted a parlamenti információs, hogy hívják
szolgálatnak
az adatait, azt mondta például az OECD-re utalva például az egyik információ, hogy több mint 200 ezer gyerek van, aki kritikus állapotban van az éhezést illetően, és 30...
Azt mondta, hogy vannak ők az időszakos, tehát ahol időszakonként probléma.
Igen, de abban szempontból én szerintem fejlődés szempontjában akkor is kritikus.
Ez egyértelmű.
És a napi rendszeres éhezők száma pedig olyan 30 és 50 ezer között.
Közé teszi.
Így van. És csodálkoztunk is egy kicsit, és az csodálkozásodnak adtál hangot azzal, hogy nem érted, hogy akkor mi van, hisz a parlament képviselői rettentesen sok mindenféle dolgot olvasnak, de ezt is simán olvashatták döntés előtt, tehát hogy enneknek az ismeretében döntöttek, úgyhogy nem kívánják társadalmat bevenni, és hogy mi van e mögött. És ezt kezdted itt összerakni tulajdonképpen, hogy ez sok tényezős történet, és alapvetően visszanyúlik egyrészt nyilván a foglalkoztatás problémáit, tehát a munkát idézted, hogy nagyon sok esetben legyen tisztes munkajövedelmet, hogy biztonsága legyen a gyerekek felnevelkedésének, tehát hogy a család biztonságának egyik feltétele, hogy biztonságos jövedelme legyen a családnak, és ennek egy részét képes csak a szociális ellátás biztosítani, ennek elemét idézted, és akkor próbál közrendesen összefoglalni, hogy már a megyesi kormány idején is megjelentek a ilyen szempontból az iskolai étkezések, amit az elmúlt évben kiterjesztett a mai kormányunk, a csecsemő, pontosabban a bölcsőben és az óvodára.
Nem, a bölcsődében és óvodában is volt, akkor is volt már, az már volt.
Igen?
Tehát a szegény gyerekeknek volt, most annyit tett a kormány, hogy ezekben az intézményekben felemelte a jövedelemhatárt, ennek az a következménye, hogy a gyerekeknek, bölcsőd és óvodás gyerekeknek kb. 90%-a ingyen étkezik.
Vannak térségek, szinte mindenki eszik, akkor tulajdonképpen
a közpénz. Ez nem a térségek vannak.
Hanem?
Intézmények.
Én tudom, csak hogy vannak olyan helyek, akkor ezek szerint, ahol szinte minden gyereket
most
érint.
Csak így, azt gondoljuk végig, például, hogy hol vannak a bölcsödék. Uh-huh. Jó?
Igen.
Mert a bölcsödék, ugye a jelenleg érvényes, most ez változni fog, a bölcsödék a jelenleg érvényes szabályozás szerint a 10 000 lakosnál nagyobb települések kötelesek bölcsödét fönntartani. Tehát Magyarország 3300 településéből mondjuk van 300-400, ahol egyáltalán van bölcsöde. A Hoppa. Többi nincsen bölcsöde. Uh-huh. A gyerekeknek átlagosan, most ne menjünk bele a számhoborúba, mondjuk azt, hogy a 3 éven aluli gyerekek 10%-a jut be a bölcsödébe. Budapesten bejut 103 éven aluli közül 25, Borsodabaújban bejut 103 éven aluli Hoppa. Közül 2 vagy 3. Tehát miről beszélünk? Miről beszélünk? A másik az nem az a baj, az önmagába. Nézd, a finneknél bemegy a gyerek óvodába, iskolába, ingyen eszik. Uh-huh. Megkérdezett Finnországba, hogy hogy alakult ez ki, vagy miért van ez így. Akkor így néznek rád, gondolkodnak, azt mondjuk, fogalmam nincs, hogy ez mindig így volt. Uh-huh. Tehát náluk ez tökéletesen természetes, hogy a gyerek az intézményben ingyen kapja.
És ott kapja meg a tanszereit is? Minden,
mindenfélét megkap még. Tehát ez náluk természetes. Uh-huh. De mit csinálunk mi? De most komolyan mit csinálunk? Hogyha a kormányzat leírja a nemzeti felzárkózási stratégia, ugye szegénységről, cigányságról, gyerekszegénységről szól. Uh-huh. Az intézkedési tervben leírja, hogy baj van a gyerekétkeztetéssel, van már gyerekétkeztetés, de fejleszteni kell. És prioritást kell adni elhanyagolt területeknek. Melyek a kormányzat szerint az elhanyagolt területek? az intézményben még nem járó, ugye most már csak 3 éven aluli gyerekek, tehát 103 éven aluliből 20 van bent intézményben, vagy 10 van bent intézményben, bölcsödében, és azok a bölcsödében lévő gyerekek nem a legrosszabb helyzetűek, hiszen elsősorban azoknak van a gyereke bölcsödében, akik dolgoznak, tehát munkába járnak, és a többi. Leírja akkor ez az anyag, hogy ugye ez egy prioritás. Történt valami annak érdekében, hogy az intézményben nem járó gyerekek bármiben részesüljenek? Nem történt. A másik, amit leír, hogy a középiskolások, ugye, akik teljesen kimaradnak ebből a dologból, valószínűleg ott egész másképp kéne megoldani, ezt most neked nem fogom magyarázni, egy 16 éves gyereknek nem ugyanúgy kell enni adni, ahogy egy 5 évesnek, de vannak erre nagyon jó kipróbált módszerek és technikák szerte a világban. Történt valami? Nem történt semmi. Annyi történt, hogy van most egy réteg, aki ezzel jól járt. És egyik oldalon ugye van itt egy, tulajdonképpen ez a központi költségvetésben ez egy 10 milliárd forintos emelés, tehát körülbelül ennyit jelent, de ha megnézzük azokat a dolgokat, amik minden gyereket elérnek, illetve jobban elérik a szegénységben élő gyerekeket, egyszerűen azért, mert a gyerekek közül többen élnek szegénységben, mint nem szegénységben, tehát hogyha egy ellátást mindenki kap, akkor ez a szegény gyerekekhez jobban elér, és akkor, hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, ugye egyik oldalon itt történt egy 10 milliárdos növelés, nem a szegény gyerekeket célozza, középosztály céloz, ami nem baj. A baj az, hogy elmarad mellette a legrosszabb helyzetűek segítsége. A családi pótléknak az érték, a költségvetési összegsora 7 milliárd forinttal csökken, nem azért, mert kevesebb családi pótlékot fognak adni, azért, mert nem fognak többet, és a gyerekek száma megcsökken. Ugyanannyi a családi pótlék, mint 2008-ban volt. 2016-ot fogunk írni jövőre. Egy fillérrel nem emelkedett. Az anyasági támogatások, a gyes, meg a gyed, meg a gyet, 1 milliárddal fog úgy nőni, hogy ebből a gyed önmagában 7 milliárddal fog nőni. Tehát megint azok az ellátások, amit a szegény gyerekek, vagy szegényebb, rosszabb helyzetű gyerekek szülei, azok csökkenni fognak, mert értékük megmaradt a havi 28.500 forint. 2008 óta ennyi a dolog. Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, ez az a bizonyos segély, amit emlegettem, amivel jár az ingyenes étkezés.
Ez is központi költségvetés, amit mondasz?
Központi költségvetésből finanszírozott, nem önkormány, nem, ez központi költségvetés.
Igen.
Ugye ez egy nagyon fura ellátás, ez a, mert évente kétszer jár, most már nem pénzbeli, hanem vásárlás Erzsébet kártyán, vagy Erzsébet utalványba fizetett kvázi pénzbeli támogatással, 5500 forint, azt hiszem ennek összege évente kétszer, tehát mondjuk évi 11000 forint, havi 1000 forint, így is számolhatjuk. Ami társul hozzá, az az ingyenes étkezés, akiknek ez jár, illetve ingyenes tankönyv és hasonló történetek, de ebben az egészben, tehát ez az a nagy bugyor, ami különben több 100 milliárd, ebben összesen 12 milliárd forint van, ami növekmény, összesen 12 milliárd forint, amiből 7 milliárd maga a gyed, és de mindegy, ott plusz, mindegy, a 12 milliárdból 11 milliárd, az az ingyenes és kedvezményes